Az a valaki Roger Bedington French lett volna. Valószínűtlennek látszik. Clemenék sokkal jobban megfeleltek Frankie elképzelésének egy kábítószer csempészbandáról. Igen, ám, de van itt még valami, az a bizonyos fénykép. Csak arra a fényképre volna valami magyarázat. Aznap várták vacsorára Nicholson doktort és a feleségét. Frankie épp végzett az öltözködéssel, amikor meghallotta, hogy kocsi áll meg a ház előtt. Arra nyílt az ablaka, úgyhogy kinézett. Egy magas férfi épp akkor szállt ki egy sötétkék talbot volánja mellől. Frankie gondterhelten húzódott vissza. Carstairs kanadai volt. Nicholson doktor is kanadai, és Nicholson doktornak sötétkék talbotja van. Ebből persze ostobaság volna messze menő következtetéseket levonni, de azért meglehetősen elgondolkodtató, nem? Nicholson testes férfi volt, modora nagy erőtartalékokat sejtetett. Lassan megfontoltan beszélt, és ritkán szólalt meg. De sikerült minden szavát jelentőségteljessé tennie. Sok dioptriás szemüvege mögött töprengve csillogott világos kék szeme. Felesége 27 év körül lehetett, törékeny, csinos, sőt, szép teremtés volt. Mintha kissé ideges volna, gondolta Frankie, és szinte túlzott élénkséggel csevegett, mint aki ezzel akarja leplezni nyugtalanságát. Hallom, balesete volt, Lady Frances, mondta Nicholson doktor, mikor elfoglalta a helyét Frankie mellett a vacsoránál. Frankie elmagyarázta a katasztrófát, közben azért töprengett, hogy miért én nyugtalan. Az orvos őszinte érdeklődéssel hallgatja. Mégis miért érzi úgy folyton, hogy most védekeznie kell a ki sem mondott vádak ellen? Mi oka lenne az orvosnak, hogy gyanakodjék rá? Sajnálatos eset, mondta a férfi, amikor Frankie végére ért a beszámolójának, mely mintha hosszadalmasabbra sikerült volna a kelleténél. Úgy látom, remekül felépült. Szó sem lehet arról, hogy gyógyultnak nyilvánítsuk, még nem engedjük el, mondta Szilvia. Az orvos arcán egy pillanatra mosoly futott át, ahogy Szilviára nézett. Én az ön helyében itt tartanám, amíg csak lehet, mondta megfontoltam. Frankie a házigazda és Nicholson doktor között ült. Harry Basington French aznap este igen rossz kedvű volt. Rángott a keze, a vacsorájához szinte hozzá sem nyúlt, és egyáltalán nem vett részt a beszélgetésben. A szemben ülő Miss Nicholson, akinek elég nehéz dolga volt vele, megkönnyebbülten fordult Rogerhez. Felületesen csevegett, és Frankinek feltűnt, hogy a pillantása minduntalan visszatér a férjéhez. Nicholson doktor a vidéki életről beszélt. Lady Frances, tudja, mi az a kultúra? Úgy érti a könyvekből szerzett tudás, kérdezte Frankie csodálkozva. Nem, nem, én a baktériumokra gondolok, amelyek különlegesen előkészített táptalajon tenyésznek. Ilyesféle, Lady Frances, a vidéki élet is. Nagyon sok idő, meg tér, az ember ráér folyton, és ez kitűnő táptalaj a tenyészetnek. Úgy érti a rossz dolgok tenyészetének? Kérdezte Frankie még tanácstalanabbul. Az attól függ, Lady Frances, milyen baktériumot akarnak kitenyészteni. Hülye egy beszélgetés, gondolta Frankie, és nem értem, hogy miért futkos tőle a hideg a hátamon. Gondolom, bennem mindenféle sötét tulajdonságok tenyésznek, jegyezte meg könnyedén. A férfi ránézett. Nem hinném, Lady Frances, mondta csöndesen, azt hiszem, ön mindig a törvény és a rend oldalán fog állni. Mintha a törvény szót kissé megnyomta volna. A férjem nagyon büszke rá, hogy milyen hamar kiismeri az embereket, szólalt meg hirtelen Miss Nicholson az asztal túlsó oldalán. Így is van, Moira, bólintott Nicholson doktor. Engem érdekelnek az apróságok. Megint Frankiehez fordult. Hallottam az ön balesetéről, és valami szöget ütött a fejembe. Igen, kérdezte Frankie dobogó szívvel. Az az orvos, aki épp erre járt, aki behozta önt ide. Igen? Különös ember lehetett, hogy megfordította a kocsiját, mielőtt az ön segítségére sietett volna. Nem értem. Hogyan is érthetni, hiszen eszméletlen volt. De a küldönc, a Ravis fiú Staverleyből jött a kerékpárján. És egyetlen autó sem ment el mellette. Mégis amikor bekanyarodik a saroknál, itt látja az összetört kocsit, meg az orvos autóját, amely ugyanarra néz, amerre ő ment. London felé, érti már? Az orvos nem Staverley felől jött, tehát a másik irányból kellett jönnie, lefelé a dombon. Ebben az esetben azonban a kocsijának Staverley felé kellett volna fordulnia. Csak hogy nem arra fordult, vagyis megfordította. Ha csak nem korábban jött Staverley felől, mondta Frankie. Akkor a kocsijának már ott kellett volna állnia, amikor ő lement a dombról. Ott állt? A világos kék szem áthatóan méregette a vastag szemüvegen át. Nem emlékszem, mondta Frankie. Nem hiszem. Úgy beszélsz, ja, Jasper, mint egy detektív, szólalt meg Miss Nicholson. És mindezt egy semmiség miatt. Engem érdekelnek az apróságok, mondta Nicholson. A háziasszonyhoz fordult, és Frankie megkönnyebbülten fellélegzett. Miért faggatta ennyit? Hogyan tudott meg mindent a balesetről? Engem érdekelnek az apróságok, mondta. Valóban csak erről van szó? Frankinek eszébe jutott a nagy sötétkék talbót, meg az, hogy Carstairs is kanadai volt. Nicholson sötét figura, gondolta. Vacsora után igyekezett is távol tartani a magát tőle, inkább a szelíd törékeny Miss Nicholsonhoz csatlakozott. Észrevette, Miss Nicholson még akkor sem veszi le szemét a férjéről. Vajon szerelemből? Töprengett Frankie, vagy netán félelemből? Nicholson csak Szilviával foglalkozott. Majd 10:30-kor a feleségére nézett, s felálltak, hogy távozzanak. Nos, kérdezte Roger, mikor elmentek. Mit gondol a mi Nicholsonról? Jelentékeny személyiség, nem igaz? Úgy vagyok vele, mint Szilvia, mondta Frankie. Nem nagyon kedvelem, az asszony sokkal rokon szemesebb. Kellemes külsejű, de elég butácska, mondta Roger. Vagy imádja a férjét, vagy halálosan rettek tőle, nem tudom. Én is ezen gondolkoztam, bólintott Frankie. Nem kedvelem ezt az embert, mondta Szilvia, de be kell vallanom, nagyon sok erő van benne. Azt hiszem, csodálatos eredményeket ért el a kábítószeresek gyógyításában. Olyan embereknél, akiket a rokonaik végső kétségbeesésükbe vittek a szanatóriumba. Ez volt az utolsó reménységük, és a betegek tökéletesen meggyógyultak. Igen, kiáltott fel váratlanul Harry Basington French. Tudod te, mi megy azok között a falak között? Tudod, micsoda iszonyú szenvedés és emésztő kín vár azokra oda bent? Valaki hozzászokik a kábítószerhez, és ők nem adnak neki. Megvonják tőle, míg bele nem őrül a hiányába, és a falba veri a fejét. Ezt műveli a te erős orvosod. Kínozza az embereket, igenis, kínozza őket, pokolra küldi. Egyszerűen az őrületbe kergeti őket. Egész testében ereszkedett. Hirtelen megfordult, és kiment a szobából. Sylvia Basington French riadtan nézett sógorára. Mi baj a Harrynek? Kérdezte tanástalanul. Szörnyen zaklatottnak látszik. Frankie és Roger nem mert egymásra nézni. Úgy láttam, egész este nem volt valami jól, kockáztatta meg Frankie. Én is észrevettem, mostanában olyan rossz kedvű. Bár ne hagyta volna abba a lovaglást. Erről jut eszembe, Nicholson meghívta Tomit holnapra. De én nem nagyon szeretem, ha oda megy a sok zavaros fejű idegbeteg meg kábítószeres közé. Nem hiszem, hogy a doktor a közelükbe engedné Tomit, mondta Roger. Úgy látom, nagyon szereti a gyerekeket. Igen, az a gyanúm, hogy nagy csalódás neki, hogy nekik nincs gyerekük. Valószínűleg Moirának is. Olyan szomorúnak látszik, és olyan törékeny. Olyan, mint egy szomorú madonna, mondta Frankie, csak ugyan, bólintott Szilvia. Ha Nicholson doktor annyira szereti a gyerekeket, nyilván ő is eljött a gyerekzsúrra, jegyezte meg Frankie. Sajnos épp akkor kellett elutazni a néhány napra, azt hiszen Londonba ment valami konferenciára. Úgy. Aztán fölment lefeküdni. Elalvás előtt Frankie levelet írt Bobbynak. 15. fejezet. A felfedezés. Bobbyra ez alatt keserves idők jártak. A kényszerű tétlenség nagyon megviselte. Utálta, hogy ott kell ülni a Londonban, és nem tehet semmit. Egyszer felhívta George Urbantont, aki röviden közölte, hogy minden simán ment. Pár nap múlva Frankie-től jött egy levél, melyet a szobalánya kézbesített, mivel a biztonság kedvéért az ő nevére küldte Lord Mercington városi házba. Azóta semmi hír. Leveled jött, kiaválta Badger. Bobby izgatottan kirohant, de a borítékon apja kézírását látta, a matchbolti bélyegzőt. Ebben a pillanatban észrevette, hogy Frankie csinos fekete ruhás szobalánya közeledik a sikátor kövein. 5 perc sem telt vele, és Bobby már feltépte Frankie második levelét. Kedves Bobby, írta Frankie, azt hiszem itt az ideje, hogy lejöjj. Odahaza meghagytam az utasítást, hogy bocsássák rendelkezésedre a Bentley-t, amikor akarod. Szerezd egy sofőrlibériát, amilyenk mindig sötétzöld. Írasd a Harrisnál apa számlájára. Jobb, ha az ember ügyel a részletekre. Remélem, azóta csinos bajszod nőtt. Elképesztő, mennyire meg tudja változtatni az arcot. Gyere ide és keres engem, mondjuk, azzal az ürüggyel, hogy apám üzenetet küldött. Jelentsd, hogy a kocsi rendben van. Az itteni garázsban csak két autó fér el, és benne áll a családi Daimler, meg Roger Basington French két ülésese. Vagyis szerencsére tele van, úgyhogy te majd átmész Taverley-be, és ott szállsz meg. Ha ott leszel, gyűjtsd be minél több információt, különösen egy bizonyos Nicholson doktorról, akinek szanatóriuma van kábítószeresek gyógyítására. Elég sok a gyanús körülmény vele kapcsolatban. Nagy sötétkék talbotja van. Nem volt otthon 16-án, amikor a tesörödbe mérgettettek. És túlságosan érdeklik a balesetem körülményei. Azt hiszem, tudom, ki volt a halott. Na akkor viszlát, detektív társam. Sok szeretettel, sikeresen agyrázkódott Frankid. Utóirat? Ezt magam viszem el a postára. Bobby lelkiállapotának nagyon jót tett ez a levél. Kibújt a munkaruhából, közölte Badgerrel, hogy távozik, és épp indulni akart rohambást, amikor eszébe jutott, hogy apja levelét fel sem bontotta. Mérsékelt lelkesedéssel vette kézbe, mert a lelkész nem annyira kedvtelésből, mint inkább kötelességtudatból írt, és sorai a keresztényi türelem nyomasztó szellemét árasztották. A lelkész lelkiismeretesen beszámolt a marchbolti eseményekről, ecsetelte, mennyi baja van az orgonistával, és megjegyzéseket fűzött az egyházi tanács egyik tagjának, igaz keresztjénhez méltatlan megnyilvánulásaihoz. Említést tett arról is, hogy bekötötték az énekeskönyveket. Remélte továbbá, hogy Bobby derekassan helytáll a munkában, és igyekszik boldogulni. Végezetül pedig biztosította, hogy változatlan atyai szeretettel gondol rá. Utóirat is volt. Egyébként itt járt valaki, aki a londoni címet felől érdeklődött. Én épp nem voltam itthon, és a nevét nem hagyta meg. Miss Roberts azt mondja, magas, hajlott, cvikkeres úr volt. Láthatóan nagyon sajnálta, hogy nem sikerült találkoznia veled, és alig várta, hogy viszontlásson. Magas, hajlott, cvikkeres férfi. Bobby végig gondolta az ismerőseit, hogy van-e köztük, akire illik a leírás, de senki sem jutott eszébe. Hirtelen átvillant rajta a gyanú. Lehetséges, hogy újabb gyilkossági kísérletre készülnek? A titokzatos ellenség megpróbál a nyomára jutni. Leült és gondolkozott egy sort. Azok tehát, akárkik legyenek is, csak most vették észre, hogy ő eltűnt a környékről. Miss Roberts pedig gyanútlanul megadta nekik az ő új címét. Így lehetséges, hogy azok, akárkik legyenek is, már figyelik ezt a helyet. Ha elmegy hazúról, a nyomába szegődnek, már pedig ez pillanatnyilag végzetes volna. Badger, szólalt meg Bobby, mi van, öreg fiú? Gyere csak ide! A következő 5 percben keményen dolgoztak. 10 perc múlva Badger szóról-szóra el tudta ismételni az utasításokat. Amikor Badger mindent betéve tudott, Bobby beült egy 1902-es évjáratú kétüléses Fiatba, és látványosan végighajtott a sikátoron. Leparkolt a Fiattal a St. James téren, és egyenesen a klubjába ment. Onnan telefonált 1-2-t, és pár óra múlva néhány csomagot kézbesítettek neki. 3:45 tájban a St. James téren megjelent egy sötét zöld libériás sofőr, és a nagy Bentleyhez sietett, melyet körülbelül 1/2 órával azelőtt hagytak ott. A parkolóőr odabiccentett neki, az úr, aki ott hagyta az autót, megemlítette, kicsit dadogva, hogy a sofőrje rövidesen érte jön. Bobby kinyomta a kuplungot, és elegánsan elhajtott. Az elárvult Fiat még mindig csöndesen várta a gazdáját. Bobby bár nagyon zavarta felső ajkán a kiselkedt bajusz, kezdte jól érezni magát. Északnak tartott, nem délnek, és a pompás motor nem sokára az északi főútvonal röpítette a kocsit. Mindössze újabb óvintézkedés volt ez is. Szinte biztosra vette, hogy nem követi senki. Végül elfordult balra, és kerülő utakon ment Hampshire-be. Mellowway Kurt ebben a házban éppen elfogyasztották a teát, amikor a Bentley egyenletes zúgással a ház elé siklott. A kormánykeréknél a nyársat nyelt, szertartásos modorú sofőrrel. Mi csak, mondta Franki könnyedén, megjött az autóm. Kiment a kapuhoz, Szilvia és Roger elkísérte. Minden rendben van, Hawkins? A sofőr sapkájához emelte a kezét. Igen, milady, alaposan átnézték a kocsit. Akkor jó. A sofőr átadott egy cédulát. Ő lordságától, milady. Franki átvette. Szálljon meg a mi is a neve a horgásztanya fogadóban, Stavrelyben, Hawkins. Reggel majd telefonálok, ha szükségem lesz a kocsira. Igenis, milady. Bobby hátratolatott, megfordult a kocsival, és elhajtott. Milyen kár, hogy nálunk nincs hely, jegyezte meg Szilvia. Gyönyörű kocsi. Ebből aztán szép sebességet lehet kihozni, mondta Roger. Hát ki is hozom belőle, vallotta be Frankie. Biztos volt benne, hogy Roger arcán a felismerés árnyéka sem suhant át. Csodálkozott volna, ha másképp történik. Ő sem ismerte volna fel Bobbit, ha csak úgy futólag találkoznak. A bajusz nagyon természetesen hatott, és a Bobbira egyébként korán sem jellemző merevség, meg a sofőr egyenruha tökéletesítette az álcázást. A hanghordozás is kitűnő volt, egyáltalán nem hasonlított Bobbyra. Úgy látszik, alábecsültem a fiút, gondolta Frankie. Sokkal tehetségesebb, mint hittem. Közben Bobby sikeresen beszállásolta magát a horgásztanyára. Az volt a feladata, hogy megteremtse Lady Frances Derwent sofőrjének, Edward Hawkinsnak a figuráját. Vajmi keveset tudott arról, hogyan viselkednek a sofőrök a magánéletben, de úgy gondolta, némi fennhéjázás nem árthat. Megpróbálta felsőbbrendű lénynek érezni magát, na és persze igyekezett azt szerint viselkedni. A horgásztanyánál alkalmazásban álló számos fiatal nő áhítatos pillantása jót tett az önbizalmának, és hamarosan az is kiderült, hogy Frankie meg a balesete első perctől kezdve a Stavely beszélgetésnek a legfőbb témája lett. Bobby leereszkedően szóba elegyedett a Thomas Eskő nevű zömök szívélyes fogadóssal, és hagyta, hogy az kiszivárogtasson némi információt. A Reeves fiú épp arra járt, és saját szemével látta, közölte Mr. Eskő. Bobby áldotta a fiatalok ösztönös nagyotmondását, a híres balesetet íme egy szemtanú igazolta. Azt hitte, ütött az utolsó órája, folytatta a fogadós. Egyenest feléje tartott a kocsi a lejtőn, de aztán mégis falnak ütközött. Csoda, hogy az ifjú hölgy nem halt bele. Ő lédisége nem hal meg egykönnyen, nyilatkozta ki Bobby. Sok balesete volt már? Szerencséje volt, mondta Bobby, de biztosíthatom önt, ha ő lédisége nagy néha átveszi tőlem a kormányt, nos, olyankor mindig Istennek ajánlom lelkemet. Néhány jelenlévő bölcsen bólogatott, és megjegyezte, hogy nem is csodálja. Meg azt is megjegyezte, hogy hát ez igazán érthető. Nagyon kellemes kis fogadó ez a magáé, mondta Bobby szívélyes leereszkedéssel. Olyan kis meghitt. A fogadós hálásan köszönte meg. Merovay Court az egyetlen kastély a környéken? Hát ott van még az udvarház, Mr. Hawkins. Bár az nem nevezhető éppen kastélynak. Nem a család lakja. Évekig üresen állt, míg ez az amerikai doktor meg nem vette. Amerikai doktor? Az hát, Nicholsonnak hívják. És azt mondom én magának, Mr. Hawkins, nagyon-nagyon furcsa dolgok történnek ott. Ezen a ponton a csaposnő megjegyezte, hogy a hideg futkos a hátán, ha Nicholson doktort meglátja. Miféle furcsa dolgok? Érdeklődött Bobby. Hogy érti azt, hogy furcsa dolgok? Olyanok vannak ott, akik nem akarnak ott lenni, csóválta a fejét a fogadós komoran. A rokonai dugták be őket. Azt mondom én magának, Mr. Hawkins, maga azt el sem tudja képzelni, micsoda keserves sóhajtozás, üvöltözés meg nyöszörgés megy ott. Miért nem lép közbe a rendőrség? Hát tudja, állítólag ennek így kell lennie. Idegbetegek, meg elfélék. Bolondok, csak nem olyan súlyosak. Az úriember orvos. És hát azt mondják, rendjén van minden. Itt a fogadós a korsó sorébe temetkezett, és amikor fölmerült, igen gyanakodva csóválta a fejét. Értem, mondta Bobby komoran és jelentőség teljesen. Ha mindenről tudnának, ami az ilyen helyeken végbe megy, maga is jobbnak látta, ha az ón kupájával foglalkozik. Ezt mondom én is, Mr. Hawkins, vette át a szót buzgón a csaposnő. Vajon mi megy ott? Például egy éjszaka megszökött egy szerencsétlen fiatal teremtés. Egy szál Halloweenben, de a doktor meg két ápolónő jut utána. Könyörgök, ne hagyják, hogy visszavigyenek, ezt kiabálta a szerencsétlen. Az embernek a szíve szakadt meg. Meg azt is kiabálta, hogy a pénze miatt dugták be a rokonai. Azért csak visszavitték. De visszaám, az orvos meg váltig magyarázta, hogy üldözési mániája van. Így nevezte. Már azt hiszi, hogy mindenki bántani akarja. De azért én tudja, én ezt nem tudom, én ezt nem értem. Hát persze, bólogatott a fogadós. Könnyű azt mondani, hogy csak az Isten a tudója, mi megy végbe egyik-másik helyen, jegyezte meg valaki. Egy másik meg azt mondta rá, hogy úgy bizony. Végül szétszélett a társaság, és Bobby kinyilvánította, hogy lefekvés előtt sétál egyet. Tudta, az udvarház a falu Merovay Court-től átteleni végében van, így hát arrafelé vette az útját. Úgy érezte, amit aznap este hallott, Némi figyelmet érdemel. A legnagyobb része persze nyilván üres köcsegés. A falusiak mindig előítélettel fogadják a jövevényeket, főleg, ha ráadásul az illető még külföldi is. Amennyiben Nicholson szanatóriumában kábítószereseket kezelnek, nem csoda, ha különös hangok hallatszanak a házból. Azok nyögnek meg üvöltöznek akkor is, ha senki sem bántja őket. De azért annak a megszökött lánynak a története nem nagyon tetszett Bobbynak. Tegyük fel, az udvarház valóban olyan intézmény, ahová akaratuk ellenére zárják be az embereket. Bizonyos mennyiségű valódi eset lehet akár álcázás is. Elmélkedésének ezen a pontján Bobby magas kőfalhoz ért, kovácsolt vaskapukkal. Az egyik kapuhoz ment, és óvatosan megnyomta a kilincset. Zárva volt. Hát persze, miért is ne? Mégis, amikor hozzáért ahhoz a bezárt kapuhoz, nagyon rossz érzés fogta el. Olyan volt ez a ház akár a börtön. Tovább ment az úton, s megpróbálta felmérni a fal magasságát. Át tudná mászni rajta. Sima volt és magas. Sehol egy kiszögellés, amelyen megvethetné a lábát. A fejét rázta. Ekkor váratlanul odaért egy kis ajtóhoz. Nem nagyon reménykedett, de azért szerencsét próbált. Meglepetésére az ajtó kinyílt. Nem volt kulcsra zárva. Micsoda elővigyázatlanság, vigyorodott el Bobby. Besúrant és becsukta maga mögött az ajtót. Bokros részen át vezető ösvényen találta magát. Végigment a kanyargós úton. Az ösvény jutott eszébe, melyen Alice ment végig Tükörországban. Az ösvény hirtelen elkanyarodott, és kivezetett a ház melletti nyílt térségre. Holdfényes éjszaka volt, jól be lehetett látni az egészet. Mire észbe kapott, Bobby már ott állt a ragyogó holdfényben. Ebben a pillanatban egy nő alak bukkant fel a ház sarkánál. Nagyon óvatosan lépkedett, közben jobbra-balra nézett, mint egy űzött kis állat. Legalábbis Bobby így látta, hirtelen megtorpant, és megingott, mintha el akarna esni. Bobby odarohant és elkapta. A nő ajka elfehéredett, s Bobby úgy érezte, életében nem látott ilyen irtózatos félelmet emberi arcon. Nincsen semmi baj, suttogta megnyugtatóan. Semmi baj. A lány, hisz szinte gyereklány volt, még halkan felnyögött, szemhéja félig lecsukódott. Annyira félek, mormolta, olyan iszonyúan félek. Mi a baj? Kérdezte Bobby. A lány csak a fejét rázta, és elhalóan ismételte. Annyira félek, olyan szörnyűségesen félek. Hirtelen, mintha valamit hallott volna, fölpattant, és elugrott Bobby mellől. Menjen innen el! Menjen innen, azonnal menjen innen! Segíteni akarok magának, mondta Bobby. Komolyan? Egy-két percig különös fürkésző és fölkavaró pillantásra méregette, mintha a lelkébe akart volna látni. Aztán megrázta a fejét. Rajtam senki sem segíthet. De én igen. Bármit megtennék, mondja el. Kérem, mondja el, hogy mi rémítette meg ennyire. Most nem lehet, rázta meg a fejét a nő. Jaj, siessen, jönnek, csak akkor segíthet rajtam, ha most elmegy. Azonnal, most rögtön. Bobby engedett a kétségbe esett unszolásnak. A horgásztanyán lakon suttogta, aztán visszarohant az ösvényen. Még látta a nő sürgető mozdulatát, hogy siessen már. Egyszerre lépéseket hallott maga előtt az ösvényen. Valaki közeledett a kis ajtó felől. Bobby bevetette magát az ösvény szegélyező bokrok közé. Jól hallotta, egy férfi közeledett. Karnyújtásnyira ment el Bobbytól, de olyan sötét volt, hogy a fiatalember nem láthatta az arcát. Amikor az ismeretlen eltávolodott, Bobby folytatta a visszavonulást, és úgy érezte, aznap este már semmit sem tehet. Különben is kóvájgott a feje, mert felismerte azt a lányt, minden kétséget kizárólag felismerte. Róla készült a titózatos módon eltűnt fénykép. 16. fejezet. Bobby felcsap ügyvédnek. Mr. Hawkins, tessék, mondta Bobby némiképp folytott hangon, ugyanis tele volt a szája a sonkás tojással. Telefonhoz kérik. Bobby ivott egy kortyot a kávéjából, megtörölte a száját és felállt. A telefon egy sötét kis átjáróban volt, fölvette a kagylót. Halló, mondta Frankie. Szervusz, Frankie, mondta meggondolatlanul Bobby. Itt Lady Frances Derwent beszél, mondta hűvösen a hang. Maga az, Hawkins? Igen, milady. Szükségem lesz a kocsira 10 órakor, föl akarok menni Londonba. Parancsára, milady, tette le Bobby a kagylót. Mikor mondja az ember azt, hogy milady, és mikor azt, hogy ladységed? Töprengett, nem tudom, pedig tudnom kellene, az ilyesmin egy valódi sofőr vagy komornyik. Nem töpreng. A vonal másik végén Frankie letette a kagylót, és Roger Basington Frenchhez fordult. Igen bosszantó, jegyezte meg könnyedén, hogy ma fel kell mennem Londonba. Apa mindenből olyan nagy ügyet csinál. De még ma este visszajön, ugye? Kérdezte Roger. Hogyne, természetesen. Megfordult a fejembe, hogy esetleg megkérem, vigyen fel a városba, vetette oda Roger. Frankie egy másodperc töredékéig habozott, aztán látszólag készséges választ adott. Örömmel. De nem, aztán meggondoltam a dolgot, azt hiszem, mégsem megyek föl már, folytatta Roger. Harry a szokásosnál is furcsában viselkedik, valahogy nem szívesen hagyom egyedül vele Szilviát. Hát igen, értem, bólintott Frankie. Maga vezet? Érdeklődött Roger hanyagul, ahogy elmentek a telefontól. Igen, de Hawkins is viszem, vásárolni akarok egyet s mást, s ha az ember maga vezet, nem tud mit kezdeni a kocsival, nem állhat le bárhol. Valóban. Roger nem mondott többet, de amikor megérkezett a kocsi a merev és szertartásos Bobival, kikísérte Frankit. Minden jót, köszönt el a lány. Az adott körülmények között nem jutott eszébe, hogy kezet nyújtson, de Roger megfogta a kezét, és egy pillanatig nem engedte el. Visszajön, ugye? Kérdezte furcsa nyomatékkal. Hát persze, csak úgy értettem, hogy minden jót ma estéig. Nehogy megint baleset érje. Ha akarja, átengedem Hawkinsnak a vezetést. Beugrott Bobby mellé, aki sapkájához emelte a kezét. Mikor a kocsi végiggördült a behajtón, Roger még mindig a lépcsőn állt, és nézett utána. Mondd csak, Bobby, érdeklődött Frankie. Szerinted lehetséges, hogy Roger belém habarodott? Miért, beléd habarodott? Hát éppen ezen gondolkozom. Gondolom, ismered a tüneteket, jegyezte meg Bobby. De mintha a gondolatai másod jártak volna. Történt valami? Kérdezte Frankie. Történt. Megtaláltam a fénykép eredetijét. Úgy érted, hogy azért, amikről annyit beszéltem, amik a halott zsebében volt? Igen. Na hát, nekem is van egy-két hírem, de ehhez fogható nincs. Hol akadtál rá? Nicholson szanatóriumában, fordult felé a Bobby egy pillanatra. Mesélj! Bobby gondosan és aprólékosan előadta az előző este történteket. Frankie lélegzett visszafolytva hallgatta. Akkor jó úton járunk, állapította meg, és Nicholson gyakig benne van az ügyben. Bobby, én félek attól az embertől. Milyen? Nagy darab és erős, és figyeli az embert. Áthatóan a szemüvege mögül. És úgy érzed, hogy a vesétbe lát. Hol találkoztál vele? Átjött vacsorára. Elmondta a vacsora vendégséget, meg hogy Nicholson doktor milyen kitartóan érdeklődött az ő balesetének részletei iránt. Az volt az érzésem, fejezte be Frankie, hogy gyanakszik. Hát elég furcsa, hogy itt fennakadt minden apróságon. Az aztán biztos, hogy ennyire részletesen érdekli az egész, állapította meg Bobby. Szerinted mi ennek az egész ügynek a lényege? Frankie, mit gondolsz? Mi van ennek a mélyén? Hát lassan az a benyomásom, hogy az ötleted a kábítószer csempészbandáról, amiért akkor olyan fölényesen letorkoltalak, végeredményben nem is volt olyan nagy butaság. És Nicholson a banda feje? Igen. Én a szanatórium igazán jó álcázás lenne. Törvényesen tarthat bizonyos mennyiségű kábítószert a háznál, és közben úgy tesz, mintha kezelni a kábítószereseket. Valójában ellátja őket a porral. Ez nem hangzik képtelenül, állapította meg Bobby. Még nem beszéltem neked Harry Basington Frenchről. Bobby figyelmesen hallgatta Frankie beszámolóját, házigazdája különös viselkedéséről. A felesége nem is sejti. Biztos vagyok benne, hogy nem. Miféle nő? Intelligens? Azt hiszem, tulajdonképpen nem nagyon, szerintem nem különösebben. Bizonyos dolgokban viszont eléggé értelmesnek látszik. Egyenes, rokonszenves nő. És a mi Basington Frenchünk,